Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Gondolom én ezt egyfajta tavaszi kedv csináló a borfogyasztáshoz, de hát azért is, hogy az emberek egy kicsit jól érezzék magukat, kicsit kiszabaduljanak. Mely helyszínek várhatók meg, mert ugye április 3-án indult, 4-én már egyeken meg volt az első. Egyrészt milyen hangulatú volt, másrészt hova lehet még menni ezzel az eseménnyel kapcsolatban?
Nagyjából nem is jöhetett más ki, mint a Szevasz terasz, hiszen gyönyörűen süt a nap, egész április erről szól. És azt gondoltuk ki, hogy az idei tavaszt, és valószínűleg ezután a tavaszokat általában érdemes ezzel megnyitni. Ugye azt azért tudni kell, hogy a tavasz a borkészítés szempontjából is egy fontos időszak, hiszen most, amikor jön a jó idő, és amikor elindul a vegetáció, elindul a természet, akkor a borászok, szőlészek ugyanígy kimennek a szőlőbe. És ezért indítottuk ezt az akciót, ami annyit jelent, hogy 100 borász jelentkezett a részét. Erre ezeket a bor.hu-n lehet borvidékenként elérni, hogy kivesz részt benne. Hozzáteszem halkan, pontosan tudom, hogy az elmúlt egy hét tapasztalat alapján ilyen sokkal több borászat nyíl ki, mert nagyon sokan akarnak részt venni, akarnak teraszra programokat szervezni a saját pincészetű környékén. Ma a bor Magyarországon elsősorban borturizmust jelent, és ezért imádja a borász is, mert ott helyben a pincéből eladni az egészen más élményt jelent, meg a vendég, mert a helyen, a pincén, ahol készül a bor, ahol megszületik, egészen más kóstolni, kiülni egy autentikus környezetbe. Azért fontos, hogy azt a 100 borászt esetleg keressék meg a vendégek, mert úgy szól, hogy ezen a 4 hétvégén az első 100 vendéget ők vendégül látják, ami nem jelent más, mint hogy szépen lehet kóstolni náluk bort, és nyilván az első pohárra a vendége mindenki a részvevőknél, de ettől függetlenül csinálunk elsősorban a fiatalokra gondolva minden hétvégén egy ilyen daytime bulit, ugye meg volt az első hétvége, kérdésre válaszolva nagyon jól sikerült az első ilyen esemény, nyilván ehhez sokat segít az, hogyha süt a nap, tehát a jó idő az általában azért része szokott lenni minden szabadtéri eseménynek. Most második alkalommal majd a Bojki pincészethez megyünk, hát Bojki Janiról azt kell tudni, mint borászról, hogy az ő pincéje Egernél legendás, nagyon sok bulit szokott tartani, és ezek a daytime bulik arról szólnak, hogy szombati napokon, április következő 3 szombatján, minden szombaton lesz valahol. Biztos vagyok benne, hogy ez a szombat délutáni programok tekintetében nagyon kis zenés program lesz. Már az elsőn is láttuk, hogy nagyon sok fiatal komolyan veszi és ellátogat ezekre az eseményekre, ugyanúgy, mint egy sima, egyszerű, ingyenes rendezvényre az ember kimegy, kóstolja a bort, és még egy jó parti hangulat is van. De a következő hétvégén mennek majd Szekszárdra, a Lajvér borbirtokon lesz ez a buli, ahol ugyanilyen daytime party lesz, és végül az április utolsó hétvégén Balatonnál zárjuk, a Laposa birtokon lesz a 4. Tehát ettől függetlenül 100 helyen várják hivatalosan is a látogatókat. A többi helyen, ami sok száz pincészetet jelent Magyarország 22 borvidékén, menjenek el bátran az emberek, mert a borászok ilyenkor kint vannak a pincébe, kinyitnak, ezért gondolom, hogy ez a Szevasz terasz, ez nem csak 2026 tavaszára készült, hanem a következőkben hagyományosan tartani fogjuk szintén.
Az, hogy a borfogyasztást tudják növelni, vagy esetleg kedveltebbé tenni Magyarországon, ez tényleg most már ennyire összefonódik akár a turizmussal, akár egy koncerttel, mert egész egyszerűen programot kell adni az embereknek? Tehát az önmagában, hogy iszogatunk jókat, kóstolunk jókat, az már nem elegendő?
Nagyon jó, és ha levezetjük, akkor pont ebből a gondolatból lehet kiindulni. Az elmúlt időszakban zuhant, világszinten globálisan látható volt, hogy maga az alkoholfogyasztás is, de ezen belül a borfogyasztás is. Ennek az egészségtrend, vagy a fiatalok máshonnan megszerző mámor élvezetnek a igénye jelentette elsősorban az okát, de én azt gondolom, hogy a bor annyiban különbözik minden mástól, és azért mondom, hogy a bor sosem alkohol a számunkra, mindig kultúra része, hogy az a társaságot, társadalmat, a társasági eseményeket összekötő kapocs, ami évszázadok óta ott van. Nem véletlenül társul a művészethez, zenéhez, irodalomhoz, a francia királyoknál, ugye 14. Lajos borok királya, királyok bora, ami a tokai kötődését jelentette, de Thomas Jeffersont is, az amerikai alapítóatyák egyikét említhetném, csak hogy a tengeren túlról is már akkor voltak tokai rajongók, de ez az évszázados siker, ez a kultúra miatt, a beivódott kultúra, amiért fontos az ember, valami miatt a borhoz, mint italhoz, ez egy sokkal nemesebb, sokkal inkább a minőséget jelentő, az emberi együttléthez társuló dolgot jelent, és a turizmuson nagyon jól kapcsolható. Tehát egyértelmű, hogy a hazai borfogyasztás egyik legfontosabb eleme az a borturizmus. Egy olyan országban, ahol 22 borvidék van, én mindig elmondom, hogy gyakorlatilag az egész ország egy nagy borvidék, tehát bárhova megyünk, pincébe botlunk, és vannak olyan egyedi fajtáink, ami a külföldiek szempontjából nagyon fontos, olyan, mint a fúr kurmint, amit a világon máshol nem lehet, csak itt a Kárpát-medencében kóstolni, vagy a kékfrankos. Azt hisszük, hogy az osztrák Blaufränk is, amelyiket 40 éve gyakorlatilag reklámoznak, promotálnak, az többet jelent, de nem igaz. Kétszer akkora terület a világ, legnagyobb kékfrankos területe Magyarországon van, 7600 hektár, Ausztriában van 3200 hektár, tehát vannak olyan egyedi fajtáink, vagy a Balaton körbevevő olasz rizling, neve ellenére ez nem egy olasz fajta, ez a Balaton környékén mindenhol megtalálható. A világ egyik legkönnyebben értelmezhető, szép, üde, friss, fehér bora, és a fiataloknak erre van szüksége. Azért népszerűek a borkóstolók, mert a fiatalok élményekre várnak. A telefonból ki akarnak esni lassan, és a virtuális élmények után, ami egyébként jó feszültséglevezető is, kimegy az ember, mindannyian érizzük ezt a természet iránti romantikát magunkba, tehát ki szeretne az ember menni, és szeretne valami élményt kapni. Nem arra a borkóstolóra vágyik, amikor elmondták, hogy mennyi a glicerin szint, vagy volt-e almasabb bontás a borban, hanem arra az igazi storytellingre vágyik mindenki, ami a borászatunknál elérhető. Amikor látom a történelmet, az egésznek a tradícióját, látom azt a sztorit, ahogy a borász vagy a szőlész beszél, és az ember tényleg szívesen kedvet kap ahhoz, hogy ő is oda aktívan bekapcsolódjon és elmenjen. A kirándulás azt gondolom, hogy egy olyan nagyon könnyen értelmezhető lehetőség, ami akár kerékpártúráktól kezdve mindenhol megvalósulhat, és ezekben mind-mind a társasági kötőelemként ott van a bor. Nem csak a gasztronómiánál. Ha egy ember elmegy egy baráti társaságba este egy társas játékozni, egy téli estén leülünk a kedvesünkkel egy romantikus vacsorával, akkor egy jó mélyvörös bort. Hogyha nyáron füvet nyír az ember, akkor egy könnyű rozéfröccs. Hogyha elmegyek egy társas játékra, akkor valami könnyű illatos fehérbor, vagy egy pezsgő, ne adj Isten, tehát annyi lehetőség van benne, és ettől több bármilyen más alkoholos italnál, és egyébként ez meglátni ennek a következő időszakban, hogy igazolva lesz az, amit mondok, vagy nem, de meggyőződésem, hogy ma ez egy hiánycikk, és ez az emberi kapcsolatokban egy olyan kötőelemet jelent, amit egyre inkább szerencsére a fiatalok is felfedeznek újra meg újra, és keresik ezeket az igazi, valódi élményeket.
Ez ugye a belföldi piac, amiről beszélünk, viszont van remélhetőleg egyre inkább azért egy külföldi piac és a magyar borászoknak. Itt mostanság az, hogy például vámokat vezetnek be, akár az Egyesült Államok, akár mondjuk a hormozi szoros körüli problémák, mennyire okoznak problémákat?
Hála Istenem, az olajszállítmányokkal együtt működik a mi borszállítmányunk, de értem a problémát, és ezek a vámok, ezek azért folyamatos nemzetközi intézkedéseket igényelnek nekünk. Van hagyományosan 5 olyan piacunk, ugye 2022-ben neveztek ki, elkészült először egy stratégia, tudjuk a célpiacainkat, elsődleges célpiacainkat a világban, úgy mint Lengyelország, Németország, Egyesült Királyság, Egyesült Államok, vagy akár Ázsiában belül Dél-Korea, Kína. De ezeken a piacokon mi látjuk azt, hogy hol mi az igény. Tehát tudjuk, hogy mi mit tudunk, magyarok, mi az, amitől mi igényt jelentünk, tudjuk, hogy mit szeretnénk exportálni a világnak, és ezeket hol lehet. Mi az, amit a lengyelekhez tudunk vinni, mi az, amit a németekhez, Ázsiában a vörösbort isszák inkább, Tokaival be lehet mindenhol kopogtatni, az hozza össze a kuriózuma miatt, az egyedisége miatt a borfogyasztót, és utána rácsodálkoznak, hogy atya úristen, milyen fehér boruk van még, ez mi ez a furmint, vagy egyáltalán azok a fajták, az írsai, vagy azok a könnyű értelmezhető boraink. Egyre inkább a fiatal generáció, a fiatal borász generáció figyeli a trendeket a világban. Már nem ezeket a komoly, lustább vörösborokat készítjük, hanem a hűthető, illatosabb, könnyebb vörösbor, gyümölcsösebb vörösborok mennek. És ha ezeket tudomásul veszik a fiatalokat, tudnak igazodni a trendhez, a világ igényéhez úgy, hogy megtartják a tradíciót, akkor szerintem nyerőágban vagyunk, és a célpiacunkon meg lehet az összes vám meg egyéb tarifa problémára találni a mi útunkat. Szerintem ezen múlik minden. Mindig azt mondjuk, hogy most nem pincét építünk, most piacot.
Ettől függetlenül két probléma, amit említettem, azért az komoly fejtörést okoz, tehát akár a vámtételek kiszabása, akár mondjuk szállítási kérdés Ázsiába, ez mennyire probléma?
Minden piacon megvannak a testvérügynökségeink, tehát látjuk azokat a partnercégeinket, akik ezekben technikai segítséget, feladatot oldanak meg. Én azt gondolom, hogy ez folyamatosan lesz, nem csak a háborúk miatt, hanem a változó világban folyamatosan ezek a feladatok ott vannak. De hadd mondjuk egy példát mondjuk konkrétan Amerikáról. Sokat kellett várni, amíg Trump elnök megálmodta azt a vámtarifát, ami ránk is vonatkozik. Nem a legjobb, de egyelőre egy megoldást jelent. 12 éve nem volt közösségi marketing Amerikában magyar oldalról. Ezért fontos, hogy el tudtunk indulni. Nyilván figyeljük a részt, a lehetőséget, a kormányzati együttműködés, hogy tudunk-e ezen belül nagyon mozgásteret kapni, de elindult, és állandó jelenlétünk van most már az amerikai piacon, még ezekkel a feltételekkel is. Azt azért látja mindenki, hogy jelenlegi helyzethez képest, ha tudunk kijárni magunknak jobb lehetőséget, akár a vámtarifára gondolok, akkor nyilván a magyar állam ezt megteszi, és akkor az a magyar bornak is kedvező lesz. De folyamatosan nézzük azokat a piaci réseket, ahol be tudunk az igényekkel, a trendi dolgokkal, a megoldásokkal jelentkezni, és szerintem egyelőre úgy tűnik, hogy ezek működnek. Amikor Brexit beköszöntött, akkor az angol piac is ilyen szempontból pillanatra nehéz lett, de miután ott vagyunk ezeken a hagyományos piacainkon, és miután keresik az angolok is, a borversenyeken nyerjük folyamatosan a londoni borversenyeken a díjakat, azért az ottani vám meg egyéb beutaztatási problémákon is mi technikai feladatként nézünk ezekkel a problémákkal szembe, és megoldjuk a nap végén, hogy ne maradjanak a piacok nélkül a borok. Ez minden más egyébként alkoholos italra igaz. Igyekszünk a boros lobbiban a lehető legjobb felületeket kihasználni.
És Dél-Kelet-Ázsia, tehát odaszállítás a hormuzi szaros problémája miatt okoz gondot, vagy nem hajókkal történik elsősorban a boroknak?
Hát a konkrét exportszállítási útvonalakat én nem ismerem, hogy melyiknél hogyan, de jelenleg egyelőre ez nekünk nem okoz problémát. Nyilván azért okoz problémát, mert ennek kihatása van utána a éppen milyen árfolyamon az utazási költség, maga a szállítási költségekre, és ez megnöveli a végtermék árát is, de mondjuk, ha épp a pillanatnyi eseményeket figyeljük, akkor lehet, hogy ott is megoldás fog most születni, és ilyen szempontból egyelőre az ázsiai partnereink nem jelezték, hogy ebből nekünk ott komoly gondjunk vagy elmaradásunk lenne. Éppen most májusban készülünk a kínai piacra egy hongkongi expóra a magyar borral, ahol nagyon sok kereskedő és borász partnerrel együtt jelen leszünk, reméljük a szállítmányok is meg fognak érkezni.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Ha néhány számmal kell ezt a 6 évet lefesteni, akkor elnök úr mit tartana a legfontosabbnak? Mik lennek azok a sarokpontok, amik lényegesek lehetnek?
Azért minden nyilatkozatban, minden kiadványban teszünk statisztikát is valóban.
Hadd örüljenek az újságírók.
De túl sok számot ugye nem szoktunk elmondani, pont azért, mert az elejét megjegyzik a hallgatók, illetve az olvasók, és aztán többit meg úgyis elfelejtik, de mégis ezt a 6 évet nagyon jól jellemzi néhány szám, de mindenekelőtt, mielőtt ezeket elmondanám, a legfontosabb az, hogy 6 éve, amikor én megkaptam ezt a nagy megtiszteltetést, ezt a szolgálatot, ezt a feladatot, akkor eldöntöttem, hogy az én céljaimat, azt a 6-7 pontot, azt hogyan fogom megvalósítani, és ez a kiadvány, ami az elmúlt 6 évről szól, ez egy önként vállalt feladat, ezt én magamnak készítettem, hogy mit sikerült ezekből a vállalásokból megvalósítani, és mi az a terület, ahol még szeretnék haladni. És hát a Jóisten megadta azt a kegyelmet, hogy folytathatom ezt a munkát, és ha számokban nézzük és visszatekintünk az elmúlt 6 évre, akkor azt mondhatom, hogy összesen mintegy 234 versenyfelületi eljárást zárt le a gazdasági versenyhivatal. Ezt úgy kell elképzelni, hogy indulnak is eljárások, meg le is zárunk, és ebben a 6 évben, tehát 2020-tól mondjuk 2025 végéig 234 ilyen eljárás volt, összesen több mint 40 milliárd forint versenyfelügyeleti bírságot szabott ki a versenyhivatal, de még mielőtt összerezzenne valaki, el kell mondani azt, hogy 21 milliárdot megodattunk bírságkedvezményben, tehát a versenytanács úgy döntött, hogy kedvezményt is ad az eljárás alá vont vállalkozásoknak. Ez a pénz, ez a gazdaságban maradt. Ez lehet, hogy munkahelyeket mentett meg. A COVID alatt, az energiaválság alatt, a háború alatt. Ezt így kell nézni. Nyilván, mivel van fogyasztóvédelmi hatáskörünk is, és nagyon sok olyan eljárás is van, ami a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokhoz kapcsolódik, ezekben az ügyekben is eljártunk, és ezekben az ügyekben kiszabott bírságok mellett mintegy 10 milliárd forintnyi fogyasztói kompenzáció is született. Tehát amikor a cégek visszafizettek a vásárlóknak, mert bebizonyosodott, hogy mondjuk megtévesztő kereskedelmi gyakorlattal rávették őket a vásárlásra, vagy átcseszték őket szánszándékkal, vagy szánszándék nélkül, és visszajár a pénz. És volt ilyen, hogy légitársaság visszafizetett fejenként 48 eurót, és megvolt ennek a jogalapja, hogy miért, és visszautalta a pénzt, vagy kedvezményt adott egy következő jegy vásárlásából, hogyha nem tudta visszautalni. Erre is volt példa. Tehát számokban így néz ki ez a 6 év, a legfontosabb számokban.
És hogy néz ki hangulatában? Emlékszem az első beszélgetésen, mert nyilván, amikor az ember készül a GVH elnökével interjút készíteni, akkor azért akkor körbenéz, megnézem a videókat, megnézem, hogy nyilatkozik, mit nyilatkozik más csatornáknál. Én egy szigorú embert gondoltam, és ismertem meg, és a program is nagyon határozott volt, inkább akkor így mondom, amikor talán először találkoztunk. De az is rögtön kiviláglott, hogy közben pedig van egy ilyen edukációs vonal is valahogy az ön tevékenységében, meg az is, hogy élni és élni hagyni. Tehát amikor kell, akkor büntetni kell, nyilván akkor bevételt kell produkálni, de amikor lehet, akkor engedményt kell tenni, akkor lehet megfelelés annak a vállalkozásnak. Lehet aztán jó, hogy tanulhat a hibájából, és kiavíthatja ezt a gyakat. Nekem valahogy ez is benne volt ebben a képben, amit örül festettem magamban. De ez a számokból most végül is látszik, igazolódik némileg.
Nagyon jó rátetszett tapintani erre a dologra, mert az igazság az, hogy amikor én átvettem a hivatalt, épp a COVID-19 pandémia dúlt, és home office-ban voltak a kollégák. Akkor 2020 tavaszán ugye tombolt a járvány, és azon volt az ország, hogy hogyan szerezzen minél előbb vakcinát, és az átoltottságot minél előbb érjük el, és minél kevesebb magyar honfitársunk halljon meg. Ez volt a probléma. Aztán megszakadtak az értékláncok is, hiány keletkezett maszkokból, vakcinákból, lélegeztetőgépekből, nagyon sok
mindenből.
Na most ebben a helyzetben, bár minden tisztelete az embernek a közgazdaságtani gondolkodásért, hogy a verseny az jótékony hatással van az árakra, a piacra, a tisztességes verseny, de ebben a helyzetben nyilvánvalóan, hogy az egyes országok kormányai, és maga mondhatom talán az Európai Bizottság is, hát meggyőzhető arról, hogy rendben van, hogy itt fontos a verseny, de még fontosabb az emberi élet.
Az életben maradás.
Meg a munkahelyek megtartása. És ebben az esetben nem azt mondom, hogy engedményeket tesz, mert ilyen is volt a versenyhatóság, de valóban volt ilyen felhívás az Európai Bizottság részéről is, meg minden tagállam részéről is, hogy azért úgy járjon el a versenyhivatal, hogy az kevésbé fájjon. Ha jogilag nézzük, akkor van 6-7 olyan együttműködési lehetősége egy eljárás alá vont cégnek, aki hibázott mondjuk versenyjogilag, vagy a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot megvalósította, amiben együtt tud működni a versenyhatósággal. Hogyha ilyen jó szándékkal együtt működik, azt lehet díjazni. Például bírság engedménnyel lehet díjazni. És ugye ebből következik az, hogy a versenyhatósággal meg is lehet egyezni. Tehát lehet vitatkozni is, hogy amit állít a versenyhatóság, azt ő nem valósította meg azt a jogsértést, és bíróságon védheti az igazát. Ennyire jogállam van. Meg lehet más irányt is választani, hogy elismeri a jogsértést, esetleg gyorsan zárni akarja az ügyet, ez kevesebb bírsággal jár, ez a jogorvoslatról való lemondással jár, de együttműködéssel jár, és még kommunikációba korrigálhatja is a viselkedését, üzenhet is a fogyasztóinak, a vásárlóinak.
Erősített a brandet persze, hogy a bizalmat
még,
persze.
Így van, még ebből ki is lehet jól is jönni, tehát nem az van, hogy tagadásban van a cég, és hadban áll egy államnak a versenyhatóságával, vagy az állammal, hanem a fogyasztókért minél előbb zárni szeretné az ügyet, és mondjuk kartelezés esetén szeretne öntisztázni, és minél előbb visszatérni a közbeszerzések világába, vagy tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat esetén minél előbb megnyerni a fogyasztóit, vagy nem hőbörögni azon, hogy napi rendszerességgel kell adatot feltölteni az árfigyelőbe, hanem hogyha van ilyen rendszer, és egyébként csodájára jár most már a világ az árfigyelőnek, akkor arra hivatkozni, hogy az abba feltöltött adatok 2 hónap alatt a fogyasztói kosárba betett alapvető irányvonalak tekintetében ő milyen eredményeket ér el, és vezet a versenyben, de objektíven erre hivatkozni. Ez nem tilos. Szóval ilyen együttműködések működtek, és így jött ki ez a komoly bírságengedmény, 21 milliárd, meg így jött ki a fogyasztói kompenzáció is, és hogyha költségvetési szempontból nézzük, akkor én mindig elmondom, hogy a bírság, amit a GVH kiszab, ha van jogsértés, akkor a lényeg az, hogy szüntessük meg korrigálja a cég a viselkedését, és térjen a jogszerű magatartások útjára, mert mindent a fogyasztók, a magyar emberek érdekében végzünk, meg csinálunk. Ha ezt megteszi, és jogszerűen kezd el dolgozni, azt értékelni kell, mert a versenyhivatal nem azért van, hogy munkahelyeket tegyen tönkre, meg piacot alakítson, hanem megőrizze, felügyelje a tisztességes piaci versenyt, hogy e fölött őrködjön, és a fogyasztók érdekében járjon el. Ezért vagyunk egyébként. És a költségvetés szempontból nézzük, a kiszabott bírságok nem a GVH-nál maradnak, tehát nem motivált a GVH abban, hogy minden áron bírságoljon.
Nem sikerdíjas.
De ha már bírságolni kell, annak van visszatartó ereje, komoly bírságokat is ki lehet szabni, és ha bírságolni kell, akkor nem mindegy az, hogy a bírság az per alatt van, vagy sem. Ha per alatt van, akkor mi azt mondjuk, hogy az egy bizonytalan dolog, oké, hogy befizeti, de lehet, hogy visszajár, mert igaza van, vagy csökkentett bírságot kell neki majd fizetni, és azért jár vissza, és új eljárásra utasítja egy
az még nem befolyt összeg. Igen.
Így van. Ami viszont befolyik, az egy fixált bevétel a központi költségvetésnek. És úgy érzem, hogy ezt is sikerült helyreállítani, tehát csökkent a per alatt lévő bírságok tömege a GVH-ban a 6 év alatt. Ami meg befolyt, az fix. Arra számíthat a magyar állam, az például a magyar emberek érdekében felhasználhatja.
Ez volt a Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből. Ha többre kíváncsi, hallgassa a Reggeli Monitort minden hétköznap 6:30-tól a Trend FM-en.